Szinte hallom, amint ön, Márki úr és mások, akik írásomat olvassák, felkiáltanak. Ki látott ilyen sokféle változatos és állandó rémséget? Apáca lelkekben ennyi aljas kegyetlenséget. Ez nem valószínű. Én elismerem, hogy nem az, pedig igaz. És vessen engem az ég örök tűzbe, ha a rágalomnak csak árnyéka is férhet leírásomhoz. Régóta tudom, hogy a főnöknő ellenszembe csak megerősíti az apácákban lelkük természetes kegyetlenségét, ha ezzel érdemeket is vélnek szerezni, sőt dicsekedhetnek is gonoszságaikkal. De semmiféle keserűség sem akadályoz meg benne, hogy igazságos legyek. Minél többet gondolkodom, annál jobban tudom, hogy ami velem történt, talán nem is történt meg is, nem is fog megtörténni soha. Egyszer, és reméljük, hogy ez az első és utolsó eset volt, Isten kegyelméből. A gondviselésnek úgy tetszett, hogy egyetlen szerencsétlenre halmozza mindazt a kegyetlenkedési hajlamot, amelyet kiismerhetetlen tervei szerint azok között a boldogtalanok között osszét, akik elődeim vagy utódaim voltak a kolostorban. Sokat, nagyon sokat szenvedtem. De üldözőim sorsa mindig súlyosabbnak és szánandóbbnak tetszett nekem, mint a magamé. Szívesebben meghaltam volna, szívesebben meghalnék, mint sem felcseréljem velük szerepemet. Hiszem, hogy kínjaim, hála az ön jóságának, véget érnek, de kínzóim örökké gondolni fognak vétkükre, szégyenükre és lelkiismert futtalásukra. Már is vádolják önmagukat, pedig semmi kétség, az egész életükben vádolni fogják. A rémület a sírig elkíséri őket. Igaz, Márki úr, hogy jelenlegi helyzetem siralmas, és az élet teher nekem. Nő vagyok, és lelkem gyenge, mint nememnél általában. Isten is elhagyhat, és akkor majd sem erőt, sem bátorságot nem érzek magamban, hogy sokáig elszenvedjem, amit eddig elszenvedtem. Csak egy gyönge pillanattól félek, Márki úr. Kérem, erre gondoljon ön is. Ha ön csak sírni fog sorsomon, és csupán bántani fogja a lelkiismeret, mindez még nem ránt ki a mélységből, amelybe zuhantam, és amely örökké bezárul egy kétségbe esett lélek fölött. Távozzék, mondta a főesperes. Az egyik szerzetes kezét nyújtotta, hogy felemeljen, és a főesperes hozzátette. Kihallgattam önt, és ki fogom hallgatni főnöknőjét is. Semmi esetre sem megyek el innen, amíg a rendet helyre nem állítom. Visszavonultam. Teljesen feldúltnak találtam a rendházat, minden apáca cellája előtt állt. A folyosó egyik végéről a másikra kiabáltak egymásnak, de amint megjelentem, visszahúzódtak, és mindenfelől dühös ajtócsapodások zaja hallatszott. Visszamentem cellámba, letérdeltem arccal a falnak, és kértem Istent, legyen tekintettel arra, hogy mérsékeltem panaszaimat, és ismertesse meg a főesperessel ártatlanságomat és igazságomat. Még imádkoztam, amikor a főesperes és két társa meg a főnöknő beléptek cellámba. Elmondtam már, hogy nem volt szék, szőnyeg, függöny, imazsáboly, matrasz, takaró, semmiféle edény a cellámban, az ajtót nem lehetett bezárni, az ablakaimon nem volt üveg. Felkeltem. A főesperes megállt, és felháborodva nézett a főnök asszonyra. Nos hát, asszonyom, nem tudtam, felelte. Nem tudta, hazudik! Hiszen minden nap bejött ide, mielőtt a templomba lejött, és innen indult el. Szüzán nővér, mondja meg, nem volt itt ma főnöknő? Nem válaszoltam, és a főesperes nem erősködött. A két fiatal barát eléggé elárult a meglepetését és felháborodását. Lehorgasztott fejjel, földre szegezett tekintettel álltak. Aztán mindannyian kimentek, és hallottam, amit a főesperes a folyosón ezt mondta a főnök asszonynak. Ön méltatlan hivatalára is megérdemelné, hogy lemondassák. Panaszt fogok tenni a püspöknél. Azonnal hozzák helyre ezt a felfordulást, mielőtt elmegyek. Tovább menő fejcsóvába hozzátette. Rettenetes. Keresztények, apácák, emberi lények. Igazán rettenetes. Ettől a pillanattól kezdve többé semmit sem hallottam, de kaptam fehér neműt, ruhákat, függönyöket, lepedőt, takarót, breviáriumot, edényeket, szentkönyveket, rózsafüzért és feszületet. Ablaküveget is adtak. Egy szóval mindazt, ami az apácák életéhez hozzátartozik. Újra lemeltem a társalgóba, de csak is saját ügyeim érdekében. Köröm rosszul állt. Manúri úr elsőnek olyan iratot nyújtott be, amelynek kevés hatása volt. Sok értelem volt benne, de kevés érzés és kevés érv. Nem csak az ügyes ügyvéd volt ebben hibás. Én semmi szín alatt sem akartam a szüleim hírnevének árcson, és azt kívántam, hogy legyen tekintettel az apáca rendre, és főként a rendháza és az én hivatásomra, és ne is fesse túlságosan sötét színekkel sógoraimat és nővéreimet. Csupán első ünnepélyes tiltakozásom szólt mellettem, de az más kolostorban történt, és azóta nem újítottam azt meg. Ha ennyire szűk határok közé van szorítva a védelem, és ha olyan ellenfelei vannak az embernek, akik nem szorítják korlátok közé vágyjukat, boldog-boldogtalanok lábbal taposnak, szemérmetlenül állítanak vagy tagadnak, és nem pirulnak sem a rágalmak, sem a gyalázatos vádaskodások, sem a hazugság miatt, akkor nehéz olyan törvényszék előtt igazságot találni, amely unja és szokás szerint meg sem vizsgálja a legfontosabb érveket. Az enyémhez hasonló ügyeket mindig rossz szemmel nézik, mert politikai szempontból ártalmas lehet, ha egy apácának sikerül fogadalma elleni fellebbezése, és félő, hogy esetleg mások is követik példáját. Titokban úgy érzik, ha egy ilyen boldogtalannak sikerülne börtön ajtaját kinyittatni, egész tömeg rohanna utána, hogy erőszakkal kiszabaduljon. Igyekeznek bennünket megtörni és elfárasztani szerencsétlen sorsunk megmásíthatatlanságának bizonyításával. Azt hiszem, egy jól vezetett államban éppen ennek az ellenkezője volna helyes. Meg kellene nehezíteni a bejutást a rendbe, és megkönnyíteni a kilépést. És miért ne lehetne itt is, mint oly sok más ügyben, csekély formahiba miatt az egész eljárást megsemmisíteni, még ha egyébként helyén való is. Az állam berendezéséhez okvetlenül szükség van kolostorokra? Vajon Jézus Krisztus az egyháznak szüksége van erre? Vagy az égi vőlegénynek ennyi balga szűzre? Minek az emberi nemnek ennyi áldozat? Hát sohasem érezték annak szükségességét, hogy betemessék ezt az örvényt, amelyben annyi jövendő nemzedék hull. Az a sok szokásból eldarált ima, amelyet itt elmondanak, ére annyit, mint egyetlen koldusnak adott fillér. Isten társas lénynek teremtette az embert, és vajon akarja-e, hogy bezárkózzék magányába? Az Úr, aki annyira álhatatlannak, gyengének teremtett, vajon helyesli-e ezeket a vakmerő fogadalmakat? Ezeket a fogadalmakat, amelyek a természet törvényeibe ütköznek, és csak betegnek született lények tarthatják meg, akikben elpusztulnak a szenvedély csírái, és akiket joggal nevezhetnénk szörnyetegeknek, ha haladott eszméik folytán olyan világosan láthatnánk az emberek belsejébe, mint ahogy külsejüket látjuk. Azok a gyászszertartások, amelyekkel a beöltöztetés és fogadalom kíséretében egy férfit vagy egy nőt a szerzetesi élet boldogtalanságába bevezetnek, vajon felfüggesztik-e a szervezet működését? Nem ébrednek-e fel éppen a csend, a kényszerűség, a tétlenség folytán hihetetlen erővel, olyan hatalommal, amelyet a világi ember nem is ismer, mert másfelé is fordulhat érdeklődése? Vagy ismerünk-e világiak között olyanokat, akiket tisztátalan szellemek kísértenek és gyötörnek? Van-e köztük ennyi kiért, sápadt, sovány lény az elepett és elsenyvedt természet következtében? Hol van ennyi sóhajtozással eltöltött éjszaka, ennyi átsírt nappal, látszólag ok nélküli búskomorsággal telve? Hol lázad fel a természet többször a természet ellenes kényszer ellen, összetörve az akadályokat, és olyan zavart keltve a szervezet belsejében, amelyből nincs többé kivezető út? A bánat és a rossz kedv minden társadalmi jó tulajdonságot kiírt. Sem testvér, sem barát, sem szülő nincs többé az élet számukra, csak múló pillanat. A földi kapcsolatokat semmibe sem veszik, és az élet legédesebb kötelékeit csak úgy tekintik, mint átutazó utas az elébe kerülő tárgyakat, amelyeket hamarosan elhagy. Hol van ennél több gyűlölet, dű és undor? Hol több zsarnokság és szolgalelkűség? Örökké tartó indulat és csendben fogadt szenvedély, kíváncsiság és kegyetlenség? Nem ismerik az át intézetek történetét, mondta Manúri úr védőbeszélében, majd hozzáfűzte. Szegénységi fogadalmat tenni annyi, mint tolvajlás vagy lustaságot fogadni. A szüzességi fogadalom annyi, mint megígérni Istennek, hogy állandóan vétkezünk legbölcsebb és legfontosabb törvénye ellen. Engedelmességet fogadni annyi, mint lemondani az ember elidegeníthetetlen jogáról, a szabadságról. Ha megtartják-e fogadalmakat, bűnöznek, ha nem, esküszegők. A kolostori életre csak fanatikusok vagy képmutatók valók. Egy fiatal lány engedélyt kért szüleitől, hogy kolostorba vonulhasson, de atya csak azzal a feltétellel engedte meg neki, hogy 3 évig gondolkodjék, mielőtt végképp belép a rendbe. A fanatikus leány ezt súlyos feltételnek találta, de engedelmeskednie kellett. 3 év után még mindig komoly elhivatottságot érzett, és kérte atyától a végső beleegyezést. Jól van, gyermekem. Én 3 évi gondolkodási időt kértem tőled a te számodra. Remélem, most ugyanannyit fogsz adni nekem, hogy gondolkodhassam a dolgokról. Ez még súlyosabb volt. A leány sok könnyet ontott, de az apa hajthatatlan maradt. 6 év után végre belépett a kolostorba, és letette a fogadalmat. Jó apáca volt, egyszerű, kegyes, minden kötelesség teljesítésében lelkiismeretes. Gyóntatói azonban kihasználták őszinteségét, kifogadták a gyóntatószékben arról, hogy mi történik a rendházban. Főnöknője megtudta és bezáratta, eltiltva őt a vallásos gyakorlatoktól. A leány megőrült, mert hogyan állhatná ki egyetlen ember 50 személy állandó üldözését, akik napkeltétől estig egyebet sem tesznek, mint kínozzák. Előzőleg még anyjának is állítottak csapdát, ami ékesen bizonyítja, hogy milyen kapzsiak a rendházak. Megüzenték neki, kérjen engedélyt arra, hogy meglátogathassa a cellájában leányát. A vikáriusi hivatalhoz fordult, amely megadta az engedélyt. A legnagyobb megdöbbenésére gyermeke cellájában csak 4 üres falat talált. Mindenét elvitték. Tudták, hogy a jó és érzékeny szívű anya nem fog ebbe belenyugodni. Valóban újra berendezte lánya celláját. Fehér neművel és ruhával látta el, de kijelentette az apácák előtt, hogy kíváncsisága többbe került, mint sem, hogy megismételhetné. 3 vagy 4 látogatás évenként, és a tönk szélére juttatná leánya húgait és fivéreit. Lám, így áldozzák fel a család egy részét a nagyra vágyásnak és fényűzésnek, hogy előnyösebb sorsot biztosítsanak a család másik részének. Ilyen erkölcsi fertőbe taszítják a társadalom alját. Hány anya bűnhődik titkos vétke miatt másért? Amint az én anyám is.